politikai naplót vezetett?
Igaz. A fontosabb eseményekről rendszeres és részletes politikai naplót vezettem, amelyet sikerült külföldre hoznom. Emigrációm első hónapjaiban, amikor az események még frissen éltek emlékezetemben, ezeket a feljegyzéseket kiegészítettem és feldolgoztam. Más dokumentumaim is vannak. Ezért sok esetben dátumszerűen tudom, hogy mikor, mi történt. Az ön által hozzám juttatott kérdésekre felelve nem emlékezetemre hagyatkozom, hanem ezekre az egykorú feljegyzésekre és dokumentumokra támaszkodom. ...1948 elejétől Capik érsek, mint a püspöki kar szószólója, és Rákosiék között a bíboros és a püspöki kar tudtával nem hivatalos, tájékoztató jellegű és bizalmas megbeszélések voltak, amelyeken az érsek kívánságára én is részt vettem. Ezeken a megbeszéléseken az egyház minden sérelme és problémája szóba került, kezdve a Szentszékkel való diplomáciai kapcsolat helyreállításától, egy apostoli vizitátor beengedésén át a mindszenti per előzményeiig. Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy Rákosiék a bíborosban nem az egyházfőt, hanem leghatalmasabb és legveszélyesebb politikai ellenfelüket látták. A bíboros magatartását tették felelőssé főképpen azért a széles körben elterjedt meggyőződésért, hogy Magyarországon belátható időn belül gyökeres politikai változás következik be, amely utat fog nyitni a többségi nép akarat érvényesülése előtt. Más szavakban, Rákosiék szemében a bíboros a magyar nép vallási és politikai ellenállásának legfelső megszemélyesítője volt. Rákosi a saját személyes ellenfelét, sőt egyetlen hatalomteljes politikai ellenfelét is gyűlölte mindszenti prímásban. A kommunisták gyorsabban és akadálytalanabbul akartak előre haladni a népi demokráciának nevezett kommunista párt diktatúra kifejlesztésében, és meg voltak győződve, hogy legfőképpen mindszenti bíboros nyilvános szereplése áll ennek útjában. Céljuk a bíborosnak a magyar nyilvános életből való kirekesztése volt. Ennek megközelítése érdekében számtalan utat, módot kipróbáltak, sikertelenül, mert a bíboros nem volt hajlandó elhallgatni, és az ellene folytatott hadjárat nem csökkentette, hanem növelte népszerűségét. Az említett bizalmas megbeszéléseken azt a határozott benyomást szereztem, hogy Rákosiék csak 1948. októberében határozták el, hogy a végső lépésig, a bíboros letartóztatásáig és bebörtönzéséig is elmennek. Ezt megelőzően Rákosi számtalanszor mondta nekem, mindszenti mártír akar lenni, de mi nem tesszük meg neki ezt a szívességet, hanem másképpen oldjuk meg a kérdést. 1948. október végétől azonban nem lehetett kétségem, hogy el vannak számva a bíboros letartóztatására is. 1948. októberében Rákosi Moszkvában járt. Közvetlenül visszatérése utáni napon, 1948. október 23-án a külügyminiszter, akivel Capik érsek és én az apostoli vizitátor beengedéséről tárgyaltunk, a hosszú tárgyalás végén ajkát rágó idegességgel a következőket mondta. És ha a Vatikán mindszenti politikai tevékenységét fedezi, akkor a magyar kormány a kardinálissal szemben szabad kezet kap, és majd hidegre tesszük. 1948. november 15-én, azaz 4 nappal a prímás titkárának Zakarnak letartóztatása előtt, Révai József a következő kérdést szegezte nekem. Mi történnék, ha a kormány különböző bűncselekmények gyanúja miatt mindszentit letartóztatná? Megfelelő választ adtam, hangsúlyozva, hogy ez több volna, mint bűn, olyan politikai hiba lenne, ami a kormánynak ártana. De Révai azon a véleményen volt, hogy Róma a kormány lépését tudomásul venné, és a magyar egyház érdekét nézve egyszerűen megszűntnek tekintené Mindszenti hatalmát. Révai meg volt győződve, hogy a Szentszék inkább elvinné Magyarországról a bíborost, de nem tenné ki annak, hogy börtönbe jusson. Az egyház és a bíboros elleni akkori harc fokozásának egyik célja az volt, hogy a Vatikán vigye el Magyarországról a prímást. Zakar prímási titkár letartóztatásától a kormány azt remélte, hogy most Mindszenty puhulni fog, mint egyik kormánytag kifejezte előttem. A kommunisták szerettek volna simább megoldást találni, hogy Rákosi Szabát használjam. A kormány oldaláról a legkülönbözőbb ötletek merültek föl. Így. A prímás rendőri felügyelet alá helyezése, amelyet azonban hamarosan elejtettek, mert ezt nem tekintették eléggé hatékony megoldásnak arra, hogy a bíborost a magyar közélettől elszigeteljék. Ilyen volt az a terv, hogy a bíboros valamilyen címen kérjen kiutazási engedélyt, utazzék külföldre, s aztán a kormány nem fogja visszaengedni az országba. Ezt a tervet eljuttatták Zakarhoz, éppen letartóztatása előtti napon, hogy a bíborossal közölje, noha Rákosi jól tudta, hogy a prímás ilyen megoldásra nem lesz hajlandó. 1948. november 21-én Rákosinak egy belső munkatársa nagy örömmel közölte velem telefonon, hogy megtalálták a megoldást, Mindszenty bíborost kettős állampolgárság címén ki fogják utasítani az országból. Ez a terv azon a feltevésen alapult, hogy Mindszenty bíborosi kinevezése előtt magyar állampolgár volt, de a lateráni egyezmény szerint, mint bíboros, vatikáni állampolgár lett, tehát kettős állampolgárság címén, amit az akkori magyar törvény még nem ismert, az országból kiutasítható. Órákon belül kiderítettem, és Rákosival is közöltem, hogy az 1929-ben kötött lateráni konvenció szerint csak azok a Rómában vagy Vatikánban lakó bíborosok tekintendők vatikáni állampolgároknak, akik a Vatikánban rezidiálnak. Viszont Mindszenty bíboros nem Rómában vagy a Vatikánban lakik, hanem Esztergomban, de még ha Rómában vagy a Vatikánban volna is bejelentett lakása, nem a Vatikánban, hanem Esztergomban rezidiál, tehát vatikáni állampolgárság a lateráni egyezmény szerint sem illeti meg. A kiutasításra semmiféle jogalap nem volt. 1948. november 25-én Czapik érsek, én és Révai, aki Rákosi nevében tárgyalt, újabb megbeszélésre ültünk össze. Mi a vizitátor ügyében támasztott újabb kormánykifogásokról és az egyház legújabb sérelmeiről akartunk tárgyalni, Révai azonban ezeket a kérdéseket azzal tolta félre, hogy ha a Mindszenty ügy el nem intéződik, az egyház még sokkal rosszabbakra lehet elkészülve. Révai hangsúlyozta, hogy nem bagatell valuta ügyről van szó. Ezek az ő szavai. Zakar, mondta Révai, még nem fejezte be vallomását, de annyit már is meg lehet állapítani, hogy a prímás egy szabályszerű, államellenes, legitimista összeesküvésnek szervezője és feje volt. A kormány ezt az ügyet botrány és pedig világbotrány nélkül szeretné lebonyolítani. A Vatikán vigye el innét Mindszentyt. Ha nem viszi el, világbotrány ide, világbotrány oda, a kormány kénytelen lesz a letartóztatásig, sőt, tovább elmenni. Ezek Révai szavai. Előbb az érsek, majd én feleltem Révainak, aki végül egész előadást tartott arról, hogy ők csupán a bíboros politikai tevékenységét kifogásolják, de a Szentszékkel megegyezést, az egyházzal pedig békességet keresnek. Még van mód a tárgyalásra, mondta Révai, ne szakítsuk el az abruszt, és felén fordult. Nincs valami javaslatod? Ha a kormány, feleltem Révainak. Csak ugyan békességre törekszik, és nem arra, hogy a bíboroson keresztül az egyházat is mártír sorsra kényszerítse, akkor a Vatikánt bármiféle konzekvencia levonása előtt a kormánynak tájékoztatnia kell a prímás elleni adatokról és bizonyítékokról, hogy azokat a Vatikán megismerhesse és mérlegelhesse. Ha a kormány kezében olyan bizonyítékok vannak a bíboros ellen, amelyek a nemzetközi jogérzék szerint is bűncselekményre vallanak, akkor a Vatikán egész bizonyosan minden tőle telhető tisztességes eszközzel és módon arra fog törekedni, hogy nyilvános perre ne kerüljön sor. Ez esetben tehát a kormány elkerüli a világbotrányt, és ami még súlyosabb, elkerüli a felelősséget egy ítéletért. Ha viszont a bíboros ellen ilyen bizonyítékok nincsenek a kormány kezében, akkor a kormány jó okkal zárkózik el azelől, hogy a bizonyítékokat a Vatikánnal előzőleg megismertesse. Ebben az esetben a prímásból lehet mártírt csinálni, de a Szentszékkel nem lesz megegyezés, és az állam és egyház között nem lehet békét létrehozni, sem a kormányt az ítéletért a felelősség alól felmenteni. Egyenesen a kormány érdekében áll tehát, hogy még a további lépések előtt betekintést adjon a Vatikánnak a prímás terhelő adatokba és bizonyítékokba. Capik érsek nyomban magáévá tette ezt az érvelésemet. Révai pedig így felelt. A kormánynak semmi titkolni valója nincsen. Éppen ezért a kormány még vádemelés és bírói eljárás előtt, tehát akkor, amikor még Mindszenti ellen semmiféle lépés sem foganatosít, pontosan tájékoztatni fogja a Vatikánt a nyomozás adatairól és a fölmerült bizonyítékokról, hogy a Vatikánnak módot adjon a megfelelő konzekvenciák kellő időben való levonására. Hosszabb vita után azt javasoltam, hogy a Vatikán és a kormány kössenek egy úriemberi megállapodást a holtpontra jutott egyházpolitikai helyzet átmeneti megoldása érdekében. Propozícióm 4 pontból állt. Először kölcsönös rádió és sajtófegyverszünet, másodszor az apostoli vizitátor beengedése, harmadszor Mindszenti bíboros ügye, negyedszer a magyar egyház státuskójának fenntartása. Propozíciómat az érsek teljes egészében pártolta. Révai rögtön kijelentette, hogy véleménye szerint propozíciómat a kormány el fogja fogadni, és mindjárt azt javasolta, hogy ezt a propozíciót az éppen Budapesten tartózkodó Vélics római követ a kormány nevében sürgősen vigye el a Vatikánba, de, tette hozzá Révai, jó lenne, ha valaki, aki a mi teljes bizalmunkat élvezi, szintén Rómába menne, és a propozíciót a mi részünkről is a Vatikán tudomására adná. Ebben is egyetértettünk. Remélem, mondta búcsúzáskor Révai, hogy a propozíció elfogadása után nem lesz akadálya, hogy a Vatikán és a magyar kormány hivatalosan is tárgyalhasson az egyházpolitikai kérdésekről. Másnap Révai közölte velem telefonon, hogy a kormány propozíciónkat elfogadta. A kormány azonban pár nap múlva fogalmazási és formai nehézségeket támasztott. Végül 1948. december 2-án Révai József, Kádár János belügyminiszter, Capik érsek és én megállapodtunk a propozíció szövegében és abban, hogy ezt Vélics követ a kormány, dr. Mócsi Imre jezsuita professzor pedig a mi nevünkben azonnal elviszi Rómába. A propozíció a kormány kívánságára 2 részből állt, egy írásos részből és egy szóbeliből, úgynevezett verbál nótból. Az írásos propozíció szó szerint így szólt. A magyar kormány és a Vatikán egy úgynevezett úriemberi megállapodást kötnek, amelynek szövege a következő. Először, mindkét fél, tudnilik a Vatikán és a magyar kormány, mindent megtesz arra vonatkozóan, hogy az ellentéteket ne élezze, hanem békésebb atmoszférát teremtsen a megegyezés érdekében. Ez különösen a sajtó és a rádió megnyilatkozásaira vonatkozik. Ez a sajtó és rádió fegyverszünet a vizitátor Magyarországra való megérkezésének időpontjában kezdődik, és feladatának befejezéséig tart, de legalább 2 hónapig. Másodszor, a magyar kormány a római szentszék által a magyar katolikus egyházhoz kiküldött vizitátornak, Angelo Rottának és kíséretének a beutazási engedélyt megadja, és őt a vizitátori feladat teljesítésében nem gátolja. Harmadszor, a magyar kormány e megállapodás ideje alatt a katolikus egyház jelenlegi státuskóján egyoldalúan változtatni nem fog. Megállapodtunk továbbá, hogy ezt a 3 pontos propozíciót Vélics és Mócsi írásban fogják a Vatikánban átadni. A mindszenti kardinálisra vonatkozó részt, és ez a kormány kívánsága volt, nem írásban, hanem szóban, verbálnót formájában fogja Vélics és Mócsi a Vatikánnak tudomására hozni. Ennek a verbálnótnak a kormány által is elfogadott szövege a következőképpen szólt. A magyar kormány a Zakar András ügyében megindult nyomozati eljárás eredményeiről és bizonyítékairól a római szentszéket értesíteni fogja, hogy a nyomozás, ha a nyomozás szükségessé teszi a mindszenti bíbornok elleni eljárás folyamatba tételét. Ez esetben a bizonyítékokat a magyar kormány a római szentszékkel meg akarja ismertetni még a hivatalos vádemelés előtt, abból a célból, hogy a Vatikánnak a megfelelő konzekvenciák levonására módot adjon a mindszenti bíbornok ellen esetleg megindítandó per, illetve kimondandó ítélet nélkül. Ez a verbálnót vége. Ezekkel a kormányüzenetekkel utazott Vélics és Mócsi Rómába. Mind ennek ellenére a bíborost 1948. december 26-án letartóztatták. Capik érseket és engem úgy tájékoztattak, de csak a letartóztatás után, hogy a kormány a verbálnótot még a bíboros letartóztatása előtt visszavonta a Vatikánban.